Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastul, terüly-terüly azt alkámostul, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
Hát az élet nem habos torta.
Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Szép jó napot kívánunk, kedves hallgatók! Megyünk tovább a Millás reggelivel itt a Rádió Café 98.0-án. Február 17-e hétfő reggel van. 9 óra 10 perc. Itt van Ács Gábor.
És itt van Gede Balázs, és lassan lekapcsolhatjuk a pilácsot.
Ja,
azt szépen
mondod,
süt a nap, igen, és világítja lehet be a stúdiót is. Hogy...
Hát a stúdiót nem világítja be,
hát
de...
Hát kicsit. Na, hát mondjuk megszabadulhatunk a mesterséges fénytől. Nekem
igen,
olyan...
igen, abszolút. Majd mindjárt megyek és kattintok egyet, kérlek szépen, de megnézzük, hogy mi a helyzet. Azt mondja, hogy jó reggelt.
Kapjuk a jobbnál jobb ötleteket a német dalokra, és
ja,
ott
hát
a Halloween-tól Nenán át.
Igen, a 99 Luftballon.
Igen.
A nagy klasszikus, ugye, hogy azt mindenképp. Aztán, de az
úti... Bachig és Beethovenen keresztül Handelig mindenre érkezett.
Minden is német volt.
Igen,
igen. Igen, vagy mindenki is. Jó reggelt, M4, M0, a korábban említett M31 kerülővel jól járható. Ezt K hallgató írta nekünk. És ja, előtte egyébként Laci, aki a Nenát ajánlott, írta, hogy a Kraftwerkkel egyre jobb a műsor. Tehát ő érzett egy ilyen színvonalbéli jelentős javulást.
Kinek a Kraftwerk, kinek a Rammstein.
John Borno, Oder Guten Morgen, esetleg a most zajló 73. Sanremo Fesztivál talianizmusát egyensúlyozzák az urak ezzel a német zenei hullámmal.
Hát, nem volt,
ennyire
volt
nem
szó,
volt szofisztikált a zenei szerkesztés, meg, de a német előrehozott választások indokoltak némi zenei felhozatalt is. Na, azt mondja, hogy viszont megyünk tovább, méghozzá gazda nélkül, de a Mihálovics gazda rovatta.
No, ecsi, azt gumicsimmád van-e? Hát azt tudod, mi az ez üszű? Aztán acatolót forgattál-e már? És azt tudod-e, milyen magas a dránka?
Na majd, ha Mihálovics gazda segít, a Millás reggeli mezőgazdasági percei azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül tönköly az asztalra.
Mert a tehén nem szalmazsák, hogy megtömjük, ugye?
A fő sztori, amiről beszélgetni fogunk, hogy több mint 300 kockázatos termék miatt kellett Magyarországon intézkednie 2024-ben az EU élelmiszer és takarmánybiztonsági riasztási rendszerének a... nem tudom, hogy mondjuk ezt rövidítve, alapján ezt fogjuk először megbeszélni, hogy hogy működik ez a rendszer, ez a riasztási hálózat talán.
RASF?
Hát,
biztos nem, de majd mindjárt ezt is megkérdezünk.
Igen, dr. Plava György majd eligazít minket, ő a Nébik élelmiszer és takarmánybiztonsági igazgatója. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
Hogy
is? Igen.
Hogy hívják egymás között? RASF-nak? Igen?
Betézzük. Igen, ez egy angol betűszóból adódik. Rapid Alert System on Food and Feed, tehát az élelmiszerek és takarmányok gyors riasztási rendszer, ahogy szellemesen ezt magyarra lefordítottuk.
Igen. És akkor ebbe volt az, hogy 2024-ben a rendszeren belül nem minden riasztás érintette Magyarországot, de 300 igen, hogyha jól értelmezem. Ezt azért gondolom, mert hogy magában a rendszerben több, nagyobb számú riasztás volt 5000 fölötti.
Igen, nagyon örülünk, hogy a 5250 RAS ügyből csak 309 érintette Magyarországot a tavalyi évben. Ez egyébként mind az összes számban, mind a Magyarországot érintő ügyekben is egy olyan 30-40%-os növekedést jelent, tehát elmondhatjuk, hogy egyre több ilyen probléma kerül fényre, és egyre több ilyen probléma kerül a EU-s tagországok közötti vizsgálásra.
Ezek milyen problémák? Mikor és milyen esetekben van itt riasztás?
Ez a rendszer, ahogy a neve is mutatja, élelmiszereket, takarmányokat, illetőleg az élelmiszerekkel érintkező anyagokat foglalja magában, élelmiszerbiztonsági problémákkal foglalkozik, és itt ugye megvan a toplista már évek óta, a különböző baromfi húsok és baromfi húsból készült készítmények vezetik ezt a listát, és hát ez nyilvánvalóan mikrobiológiai problémákat jelent, de a toplistának a többi része az például a különböző zöldségek, gyümölcsök, pesticid szennyezettségei, illetve gabonatermékek, fékárukkal kapcsolatos problémák is ide tartoznak, illetőleg még a harmadik legnagyobb számban előforduló probléma az étrend kiegészítőkkel van. Itt, hogyha unión belüli kereskedelmet nézünk, akkor főleg a jelöléssel van probléma az ezzel kapcsolatos állításokkal, de hogyha például a távol-keleti importot nézzük, akkor általában a beltartalommal szokott probléma lenni, például a különböző kémiai szennyezőkkel, illetőleg hát amin Magyarország több esetet is felderített ezekben az ügyekben, például gyógyszerhatóanyagok jelenléte különböző ártalmatlannak átszázott ételkiegészítőkben.
A riasztási rangsor az összefügg esetleg az adott élelmiszerkör népszerűségével? Itt most csak a baromfiból indultam ki, hogy gyaníthatóan a húsféléknél jelentősebb, vagy többször lehet eleve probléma ugye a jellegénél fogva. A húson belül talán a baromfi a legnépszerűbb, innen eljuthatunk oda, hogy baromfival lesz a legtöbb probléma, vagy ez egy nagyon leegyszerűsítő megközelítés.
Igen, hát mondhatjuk így is, ugye mindenképpen a mikrobiológiai problémák, tehát főleg a szalmonella baktériumok jelenléte a fő probléma. Azt ugye sajnos még mindig tudjuk és el kell ismernünk, hogy a baromfi egy különleges együttélésben működik a szalmonellákkal, ezért a baromfi húsokra mindig jobban oda kell figyelni, például az elkészítésnél is jobban oda kell figyelni arra, hogy hőkezelt állapotban fogyasszuk el. Hát a RAS adatokból is látszik, hogy sajnos ezek a esetek még mindig nagy számban fordulnak elő.
Uh-huh. Hogy működik ez a rendszer? Igen, ezt érdekelne, hogy itt külföldön derül ki vizsgálatok alapján például egy magyar terméknek a nem megfelelő minősége, és akkor egymást értesítik ezen a rendszeren keresztül az EU tagállamok, és hívják fel a figyelmet, illetve tartják számon, vagy néz ki az egész?
Igen, ez úgy működik, hogy az Európai Bizottság brüsszeli központjából indul a rendszer, és minden tagországnak működtetnie kell a nap 24 órájában, tehát folyamatosan ezt a riasztási láncot, és hogyha bármilyen problémát észlelünk, akár külföldi, akár saját előállítású áruval, akkor a bizottságot és az érintett tagországok ilyen hatóságait kölcsönösen értesítjük, és így alakul ki ez a riasztási láncolat. Itt ugye nagyon fontos, hogy egy oda-vissza működő lánc legyen, hogy tudjuk értesíteni a már árut kapott országokat, hogy ezt az árut sürgősen vonják ki a forgalomból, értesítsék a fogyasztókat a problémáról, illetőleg, hogyha Magyarországra érkezik ilyen, akkor az érintett előállító ország vizsgálják, hogy honnan jött ez a probléma, és így gátolja meg azt, hogy további áru kerüljön forgalomba.
Uh-huh. Hogyha az előző évekkel viszonyítunk, milyen trend látszik, mennyivel több ször van szükség a rendszer élesítésére, illetve érkeznek riasztások, de nem tudom, mióta működik ez a rendszer. Hogyha minél mélyebben visszatudunk, vagy távolabbra visszatudunk tekinteni, az talán izgalmas lehet, hogy mik a tendenciák, javul vagy mondjuk romlik a helyzet az elmúlt 5-10 évben.
Hát ahogy említettem, az elmúlt évhez képest csaknem 100-dal több riasztás érintette Magyarországot, de ez ahogy szintén az összes riasztás is hasonló arányban növekedett. Ez a tendencia, ez egyébként látszik hosszabb távon is, bár azért egy kis hullámzást mutat, ahogy végül is a világkereskedelmi, világpolitikai események is okozzák ennek a hullámzását. Jellemző például az, hogy Magyarország a bejelentett 63 esetből több mint felében ukrán eredetű terméket vitt fel ebbe a rendszerbe. Ezeknek legnagyobb része határvisszautasítás volt, vagy határellenőrzés után tovább engedett termék. Itt szintén baromfihús szalmonella fertőzöttségéről volt szó esetlegesen a határviszontosításoknak a jelentős része hűtőlánc megszakadásából történt, tehát a fagyasztott áru nem megfelelő állapotban érkezett az uniós magyar határa, ezért nem engedtük be az unió területére.
Ha egy olyan megosztást tudunk, hogy mennyi ebből a 300 riasztásból a kapott probléma, tehát az ilyenek például, amit említett, hogy a ilyen határriasztás, és mennyi az általunk, vagy a nálunk generálódott probléma, amikor nekünk kellett riasztani a többieket, hogy itt valami probléma van.
Igen, tehát 309 volt az összes riasztás, ami Magyarországot érintette, és ebből 63 volt az, amit mi kezdeményeztünk. Aha. Ahogy mondtam, 37 ügyben ukrán eredetű élelmiszer.
Ja, hogy ezek már a mi kezdeményezéseinkre volt. Jó, oké, akkor a működés nem láttam át teljesen pontosan, igen, hogy honnan indul és hová érkezik. Uh-huh. És akkor ebben a gyakorlatilag az egész unió, minden tagállama, minden élelmiszerbiztonsági hivatala részt vesz. Ők hogy tartják a kapcsolatot a termelőkkel? Vagy hogy van ez az egész láncolat felépítve?
Hát ez országonként változhat. Magyarországon úgy működünk, hogy központi hatóságként a NÉBIK felügyeli a Magyarországon előállított termékeket, illetve 2025. január 1-től a kereskedelembe került külföldi termékek, illetve a kereskedelemben azonosított kockázatok a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósághoz tartoznak.
Uh-huh. És akkor gondolom ez hatósági vizsgálatból is derülhetnek ki dolgok, de hogyha a termelő, tenyésztő, gyártó talál valamit, akkor neki kell a NÉBIK felé jeleznie, és akkor így megy tovább a hálózaton.
Igen, ez a lehetőség is nagyon széles körű. Hatósági vizsgálatok, vállalatoknak önellenőrzési vizsgálatából fakadó visszahívások kerülnek ide, más tárhatóságok megkeresése alapján indulhat ilyen riasztás, illetőleg elég egy egyszerű fogyasztói panasz, amely kivizsgálva végül is jogosnak minősül, és így az érintett termékkel kapcsolatos intézkedésekhez vezet.
Ezt egyébként hol lehet bejelenteni? Tehát, hogy például én találkozom valami olyasmivel, amit mondjuk, nem tudom, nem a feltétlenül a kereskedővel tudok megoldani, mert mondjuk egy zárt csomagolású valami volt, és valami minőségi kifogásom van, akkor erre van valami olyan ügyfélszolgálati hely, ahol ezt lehet jelezni akár?
Természetesen Magyarországon nagyon széles körű ennek a lehetősége. Mindjárt a megyei járási kormányhivatal illetékes szervénél be lehet jelenteni ezeket az eseteket. A leggyorsabb bejelentési módszer az talán a NÉBIK zöld számának a hívása, ami szintén nap 24 órájában várja a bejelentéseket, és ez minden eset kivizsgálásra kerül, illetőleg a NÉBIK ügyfélszolgálatán, vagy pedig a mobiltelefonos applikáción, a NÉBIK navigátoron is be lehet ezeket az eseteket jelenteni, és hát ezek nagyon fontosak a mi számunkra, hiszen azért sokkal több élelmiszervállalkozás van Magyarországon, mint a hány hatósági felügyelőt tudunk biztosítani ezekhez. Egyébként megjegyezném, hogy a RASF az a élelmiszerbiztonsági problémákkal foglalkozik, és emellett az uniónak van egy másik hálózata, az EIC nevezetű, ami egy minőségi, dokumentációs és jelölési problémákkal foglalkozó hasonló rendszer, és ezzel kapcsolatosan is 111 megkeresés érkezett Magyarországra.
Uh-huh. Tehát ez amikor van félretájékoztatás, vagy hiányos tájékoztatás jelenik meg a csomagoláson, itt arra kell gondolni?
Pontosan erről van szó. Ez egy ilyen adminisztrációs segítségnyújtás az EU tagállamok között. Itt minőségi hibák, jelölési problémák, de mondjuk nagy számban az élőállatokkal történő szállítási, dokumentációs problémák is ezen a rendszeren kerülnek megosztásra.
Oké, hát szerintem jobban ismerjük ezt a rendszert, úgyhogy nagyon szépen köszönjük ezeket az információkat. Jó munkát kívánunk!
Köszönjük szépen!
Minden jót!
A lehetőséget is köszönjük!
Viszontlátásra! Dr. Pleva Györggyel, a NÉBIK élelmiszer és takarmánybiztonsági igazgatójával beszélgettünk.
Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikron a gyapjú.
Hoci a pipát, meg a gumicsimmát! Most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát, mert nem lesz itt semmi se. Arról sebbegye meg, a minden segít neki.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
És a telefonvonalunk túlsó végén...
Tiber Ákos, elemző.
Így van.
Jó reggelt.
Szia, jó reggelt.
Sziasztok, jó reggelt. Kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Hogy indul a hét?
Kitart-e a lendület?
Itt az elmúlt percekben egy picit megromlott a hangulat, ugyanis a reggeli nyitásban még 88 ezer pont közelében járt a Bux Index, azóta viszont visszafelé konvergált a pénteki záróérték közelében, most éppenséggel 87.546 ponton áll, ami szinte egy pontosan 0%-os változást jelent, egy ilyen megközelítőleg 1,2 milliárd forintos forgalom mellett, tehát nagyjából egy ilyen kicsikét aktívabb, de úgy inkább az átlagos szintnek megfelelően alakult a reggeli órákban a forgalom. Itt a vezető papírjaink közül pedig egy vegyesebb kép látható. Itt a legnagyobb forgalmat az OTP mutatja, ami jelenleg egy 0,5% fölötti esést mutat. Itt 140 forinttal van a pénteki záróárfolyam alatt, 24.360 forinton, míg az összes többi vezető részvényünk emelkedést mutat. A Magyar Telekom 1430 forinton van, ugyancsak egy 0,5%-os emelkedéssel, a MOL 2966 forinton egy 0,5%-os emelkedéssel, és a Richter is 10.830 forinton van egy 0,7%-os emelkedéssel.
Uh-huh. Európában egyébként milyen a hangulat? Nem tudom, hogy mennyire szivárog át a tőzsdékre, vagy a befektetőkre ez a javaslat, ugye, hogy Európát kihagynák az amerikaiak a béketárgyalásokból, és most itt indul egy ilyen európai csúcs találkozó ez ügyben. Kérdés, hogy a befektetőket ez izgatja bármilyen mértékben is?
Úgy tűnik, hogy jelenleg nem igazán, egészen vegyes kép látható most az európai piacokon, a német tőzsde és a brit tőzsde például emelkedésben van, még a francia CAC index egy minimális csökkenésben, és ugyancsak a Eurostox is egy minimálisabb csökkenést mutat, egészen vegyes kép látható per pillanat még itt Európában.
Devizapiacon mik a hírek? Akár az euró-dollár, akár az euró-forint tekintetében.
A reggeli órákban még egy valamelyest gyengült a forint az euróval és a dollárral szemben is, azonban azóta ezt a gyengülést vissza is fordította, és visszaerősödött itt a hajnali órákban látott szintekre, és még a reggeli órákban látott szintekre. Jelenleg egy euróért 402,6 forintot kérnek, még egy dollárért pedig 384,4 forintot.
Oké, hát majd meglátjuk, hogy hogyan alakulunk a zárásra. Köszönjük szépen a beszámolódat, és jó munkát, jó kereskedést kívánunk.
Szívesen, köszönjük
szia,
szépen.
Szia, szia. Ciber Ákos elemző számolt be nekünk a tőzsdén folyó eseményekről.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádiókafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Volt már olyan érzésed, hogy egyszer csak megtaláltad a megoldást?
Aha, aha, aha.
A felismerés pillanatában jön el a heuréka élmény.
Aha.
A Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata következik.
És a mesterséges intelligencia került erőtérbe, mint oly sokszor, de hát ez most itt az, ami szállítja a fő híreket, és ráadásul olyan tempóban, hogy az, ami őrület, és megint valami újdonságról, megint egy lépésről fogunk beszámolni. Keleti Artúr van itt velünk, az Informatikai Biztonság Napja az ITBN alapítója és kibertitok jövőkutató. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
És hát, hogyha jól olvastam itt az összefoglalót, akkor megint léptünk egyet előre?
Hát, hogy oldalra, vagy oldalra? Nem is tudom, ilyen sasszé, intelligens sasszé. Ugye van egy olyan probléma sokak szerint a jelenlegi mesterséges intelligencia rendszerekkel, hogy tudjátok, már vannak ezek az érvelő modellek, ezek a reasoning modellek, meg is lehet őket találni, a ChatGPT-be is van ilyen, ahol látszik, hogy végig gondolja a rendszer, hogy hogy adjon választ, tehát nem azonnal így hasból mond valamit, ami a legjobb, mondjuk token, amit talált, hanem végig gondolja. És sokan azt mondják, hogy...
Ezt tényleg vagy be van építve egy ilyen kis homokórázatot, hogy nehogy ilyen nagyon gyors legyen a válasz.
Előre megjött gondolatok, hanem
hogy hát nem is tudom, fejvakarás. Szerencsére nem tényleg gondolkodik, legalábbis úgy tűnik, vagy valami hasonló. Csak vannak olyan kutatók, akik azt mondják, hogy ez azért nem egészen olyan, mint az ember gondolkodása. Tehát, hogyha tudom, én lelökök valamit az asztalról, akkor nincs az, hogy én írok erről egy kisebb regényt magamnak, hogy egyébként most mi fog történni. Hogy hát igen, azért végül is leszokott esni, mert hát mégiscsak van gravitáció, amiről tudjuk, hogy nem egyszerűen elkapom. Vagy legalább nem lelökni. És látszik az, hogy valószínűleg az emberek, sőt nyilvánvaló, hogy az embereknek a gondolkodás módjában, az embereknek az érvelési rendszereiben nem minden nyelvi alapú feltétlenül. És ezek a modellek pedig már amelyik, de alapvetően nyelvi modellek. Tehát a jelenlegi gondolkodó rendszerek azok elkezdenek magukkal vitatkozni. És ez egyébként egy nagyon intelligens folyamatnak tűnik, és tényleg az is. Tehát, hogyha az ember feltételezi, hogy egy ilyen modell rendelkezik az emberi képességekkel úgy egyébként, akkor egy ilyen okos valamiről, ha ez ember lenne, azt gondolnánk, hogy ez egy tudós, és ez biztos, hogy nagyon okos. Uh-huh. És ez egyébként igaz is, bizonyos területeken. Csak amikor előkerül az a probléma, hogy hogyan lehet bizonyos problémákat, mint például az, hogy le fog esni a palack az asztalról, gyorsan kitalálni, rájönni, megérteni, ott nem nagyon kell, vagy legalábbis az ember nem nagyon írogat legényeket, meg gondolkodik így nyelvben, hanem egyszer reagál. És sokan azt mondják, hogy ahhoz, hogy a mesterséges intelligencia tényleg megértse rendesen a világunkat, és ne legyenek ilyen furcsa hallucinációi, ahhoz az kell, hogy felépítse magában egy világmodellt. Ezt így hívják, hogy le tudja modellezni a világot úgy, hogy magának mondjuk egy csecsemő lemodellezi, aki mondjuk a, mit tudom én, x-edik hónaptól vagy x-edik évtől rájön, hogy van gravitáció, és hogy annak van következménye, hogyha az ember meglök valamit, mert az el fog dőlni. Na és ebbe a térbe érkezett meg egy ilyen kicsit felújított javaslat, vagy egy ilyen gondolat kutatóktól, hogy mi lenne, és ezt bizonyították is, hogyha ezek a mesterséges intelligencia rendszerek nem írnák le, amit éppen gondolnak, hanem anélkül, hogy ezt maguknak megérvelnék, tulajdonképpen magukban végig gondolnák a helyzetet. Ezt ilyen latent space-nek hívják, nem tudom, mi a jó magyar megfogalmazása. Egy olyan tér, amiben ezek a mesterséges intelligencia rendszerek mielőtt még kiadnák az eredményt, kvázi működnek. Például amikor videókat generálnak ezek a rendszerek, akkor ebben a térben mozognak, és a kutatók azon küzdenek állandó, hogy hogyan tudják ezt a teret valahogy befolyásolni, hogy ne hat keze legyen az embernek, amikor videókat generál, meg logikusan történjenek dolgok, a palack leessen az asztalról, igen, és ne fölröpüljön a levegőbe. Na és úgy tűnik, hogy most a nyelvi modellek esetében is kitaláltak egy ehhez hasonlót, aminek az a lényege, hogy amikor gondolkodik a rendszer, akkor ez erről minket nem tudósít, hanem saját magában ebben a belső gondolatban végig gondolja, és aztán a végeredményt, vagy a végeredménynek valamelyik fázisát árulja el nekünk. Tehát ez a lényeg a dolgnak, és azt állítja a kutatók, hogy ez sokkal gyorsabb, nagyságrenddel kisebb paraméter számú modellel sokkal gyorsabb gondolkodást eredményez, meg hatékonyabb gondolkodást eredményez. Tehát úgy tűnik ez a lényeg.
Bizonyos eredményeket így is bele, vagy meg kell tanítatni vele. Tehát most azon gondolkodtam, hogy például honnan tudná, hogy azt mondjuk el kell kapni azt a palackot. Tehát oké, tudja, hogy oda fog érni a széléhez, leesik. És?
Jogos, viszont ezek a modellek, ezek azért jobbak, mert, vagy legalábbis azt látják a kutatók, mert kevesebb információból saját magának rakja össze ezt a világ absztrakciót, ahogy mi is csináljuk. Tehát amúgy növünk fel, igen, bizonyos dolgokat látunk.
Tehát amit említette a kisgyereket, ugye ő is először megfogja majd a cserépkályhát, rá fog jönni, hogy az nagyon meleg, az és majd legközelebb meg nem fogja megfogni, igen, tehát megtanulta.
Ami a különbség a mostani modellek, vagy legalábbis a nyelvi modellek és egy csecsemő között, hogy egy csecsemő mondjuk 4 éves korára már sok különbség van, mert látom, hogy mosolyogtok, de az egyik komoly különbség az, hogy mondjuk 4 éves korára már annyi mindent látott a világból, ilyeneket, ez a megfogom a kályhát, lelököm a izét, megnyomom a macskát, ilyesmi, amennyit egy nagyon komoly nyelvi modell tanult. Tehát azért van marha nagy különbség ma egy embernek, vagy sok embernek a kutatási, meg matematikai, meg egyéb képességei, meg egy ilyen nyelvi modell között, mert a nyelvi modellek máshogy tanulnak, mindent szépen összeszippantanak, de nincsen egy ilyen típusú reprezentációk, egy ilyen képük a világról. És ezért fura az, hogy de hát az a robot az miért esik el a saját lábában, amikor ismeri a relativitás elméletét, és el is tudja nekünk magyarázni. Pont azért, mert nem úgy tanult, ahogy mi. És ezek a modellek úgy tűnik, hogy az ember szerűen tudnak tanulni, hogyha fölépítenek egy ilyen képet a világról, és utána már kényelmesebben tudnak benne mozogni. Mert lesz egy ilyen absztrakciójuk arról, hogy igen, a cserép kályha forró, és akkor igen, nem szabad megfogni, és lehet, hogy más tárgyak is forrók, tehát mielőtt hozzányúlok valamihez, azelőtt végig gondolom, mondjuk ránézek, hogy piros-e vagy füstöl-e, mert ami füstöl, igen, az általában forró.
Igen, világos. El lehet-e jutni oda, vagy eljutottunk-e már oda, hogy ez alapján mondjuk ki gondol olyasmit, amit nem tanítottak neki. Tehát, hogy tényleg van nyoma annak a fajta gondolkodásnak, hogy ami belül zajlik, és ami nála zajlik.
Igen, nagyon jó ez a kérdés, mert hogy pont ez a szent grálya mindennek, hogy tud-e a saját tanulási körén kívül bármilyen eredményre jutni, mert ugye az emberben ez az érdekes, hogy megtanult valamit, de valami új dolog jut eszébe, ugye ezért fejlődünk, ezért vagyunk itt, ahol most vagyunk, bár egyesek szerint nem biztos, hogy jó irányba ment az a dolog, de mindegy, ez egy állapot.
Azt majd megállapítjuk.
Igen, igen. Szóval, hogy úgy tűnik, hogy igen, tehát, hogy ezek az ilyen típusú tanulás, az hoz olyan eredményeket, ami nem csak véletlen, persze az ember is előfordul, hogy véletlenül, nem tudom, lehet, hogy az első tűz is így keletkezett, franc se tudja. De hogy tudatosan is tudnak létrehozni ilyen új gondolatokat, meg új modelleket, és hát persze nyilván minden ilyen területnek vannak hívei, például a Metának az AI főnöke, a Jan Lacun, ő egy olyan szakember, aki azt állítja, hogy a jelenlegi nyelvi modellek azok nagyjából ilyen zsákutcások emiatt, tehát hogy marha okosak lesznek, de mivel nincs világképük, ezért nem tudnak jól működni.
És akkor ők állnak is át erre?
Ők abban, igen, csináltak egy ilyesmi modellt a Metánál, csak ez még nincsen készen, tehát ez egy ilyen teoretikus valami, és ők azt mondják, hogy minél több szenzoros információt kell összeszedni egy ilyen rendszernek ahhoz, hogy képes legyen tanulni. Tehát sok képet kell látni, sok esetet leeső palackról, meg forró kályháról, és akkor jobban tud tanulni. És ebben tényleg van valami, csak ugye a másik oldal, meg mondjuk az OpenAI és társai, ők meg azt mondják, hogy igen, de hogyha ezeket berakjuk, ezeket a nyelvi modelleket robotokba, ahogy csinálják is, mondjuk a műsorban is beszéltünk a Unitree és hasonló robotokba, meg a Figure-be például, akkor ők összeszedik majd az infót, és ki fogják fundálni, hogy bizonyos helyzetekben mit kell csinálni. Tehát nekem az az érzés, hogy ez valahol össze fog érni ez a kettő, mert nagyon egyfelé tart, és azok a modellek, amik jelenleg a 100 millió könyv elolvasása után jutnak arra a következtetésre, hogy ez a palack le fog esni, meg azok, amik, tudom én, 4 évig mint egy csecsemő palackot nyomogatnak az asztalon, és utána jönnek rá, hogy le fog esni, ezek valószínűleg össze fognak érni, és lehet, hogy tehát az érdekes, hogy akárhonnan nézzük, akármikor a tudatosság a kérdését vizsgáljuk, a reakciókat, az érveléseket, mindig oda lyukadunk ki, hogy a jelenleg általunk ismert embernek az idézőjelbe előállításához a jelenleg ismert embernek a képességeit kell valahogy másolni. És nyilván igen, ebből következik az is, hogy ha jelenleg az ember úgy tanulja meg, hogy reflexe legyen, meg úgy tudja elkapni a packot, meg nem hozzányúlni a cserépkályhához, ahogy most az előbb megbeszéltük, akkor ezt neki így kell megtanulni, de közben mellé lehet tenni ezt a másikat is. Tehát valószínűleg ez a kettő együtt fog működni, hogy mondjuk a ChatGPT-ben az érvelő modell 3000 másodpercig nem fog megszólalni, addig végig gondolja, hogy mi történik a világban akkor, hogyha valaki egy gömböt, mit tudom én, leejt egy emeletről, és utána kezd el azon elmélkedni, hogy hát Einstein, meg Newton, meg a gravitáció, meg ilyen. Ahogy egyébként mi is csináljuk, mert én se arra gondolok először, hogy jaj, mit tanultam én az általános iskolában, elkapom.
Igen, pontosan. Hát ez azért elég, bár mindig ezt állapítjuk.
Hogy fog ez összeérni. Már
hát igen, mert hogyha összeér, és tényleg ez értelme, a fajta gondolkodás elindul náluk, plusz ugye összekapcsolódik valahogy a 100 000 könyvet elolvasott AI meg ez, akkor elég gyorsan igen, lehagyhatja az
van
emberi gondolkodást.
Egyetlen egy gond, amit még így gyorsan behoznék, hogy az viszont probléma, hogy én már eddig is nagyon aggódtam kiberbiztonsági szakemberként, hogy nem nagyon tudjuk, hogy mi jár ezeknek a fejében.
Igen.
Ugye ezek az érvelő modellek legalább leírják.
AI-nak vagy az AI-t tanítók fejében?
Hát, először az AI, aztán az ő tanítók fejében. Tehát, hogy nem tudjuk, ha leírják, ahogy az érvelő modellek leírják, akkor legalább valami elképzelésünk van. Még akkor is hazudhatnak, ugye erről is beszéltünk, hogy sok igen, ilyen képesek, de az, hogy ezek a modellek viszont, amik ilyen kvázi reflexből reagálnak meg, világmodelleket alkotnak, azoknak a belső gondolkodását még kevésbé fogjuk érteni, ahogy az emberét is nehéz. Tehát itt egy kicsit én izgulok, hogy ez a törvényekben, például az európai AI-ekben leírt elmagyarázható biztonság, transzparencia, meg ilyesmi, az itt egyre jobban fog sérülni. Tehát egyre jobban ilyen fekete dobozokat gyártunk ezekből az utcokból.
Hát ahogy az ember maga is kiszámíthatatlan tud lenni, és sokszor nehéz megmagyarázni, hogy mit csinál, akkor ha ez még be...
Igen.
Szivárog majd a mesterséges intelligenciában.
Ez igaz, csak egy átlag ember nem tud fölemelni itt a 300 kilót, érted? Meg nem, közben meg nem tudja elmagyarázni a relativitás elméletet egy 3 évesnek. Tehát, hogy itt azért ezeknek az eszközöknek, vagy ezeknek a valamiknek minél több erőt adunk, és minél kevésbé értjük, hogy hogyan működnek, annál veszélyesebbek az én nézőpontomból. De hát ez igen, persze csak az egyik.
Abszolút. Én is ezen gondolkodom, hogy esetleg le lehet korlátozni, ugye, hogy a cselekvésig nem mehet el, kérjen javaslatot, vagy legyen egy ilyen kontroll, hogy majd én megadhatom.
Az már nehéz, de az önkontroll.
Nem megoldható, csak az aztán jöhet valaki, aki azt a kontrollt feloldja.
Megint az embernél tartunk.
És megint az embernél
egyrészt
tartunk.
Feloldja mindig, másrészt pedig kényelemből fel fogjuk oldani. Igen. Tehát amikor ez a robotod mindig megkérdezi, hogy felemelhetem a széket, persze, de már háromszor igen. Megkérdezted, legközelebb csináld már meg, légy szíves.
Megkérdezd meg többször.
Igen, pakold be a mosogatógépet, azt legyünk túl rajta.
Hozzávágja a széket, mert hogy...
Igen, lehet.
Nehéz ügy ez, de nagyon izgalmas minden esetre, úgyhogy köszi, hogy hoztad ezeket az új infókat. Hát várjuk a következőket, vagy nem tudom, várjuk-e a következőket ebben a tempóban legalábbis.
A következők jönnek.
Jönnek.
A következő híreket és izgalmas igen. Trendeket, változásokat, azt tőled nagyon várjuk.
Igen.
De hogy ezt, amerre most így haladunk, azt mennyire, az már egy másik kérdés.
Abszolút. Artúr, köszi szépen még
köszönöm
egyszer.
Szépen én is.
Keleti Artúr volt a vendégünk, az Informatikai Biztonság Napja, az ITBN alapítója és kibertitó jövőkutató.
Heuréka élmény. A Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata hangzott el.
Aha, aha, aha.
Nos, hát Czoller Andit várjuk, majd mindjárt egy belépővel megjelenik, hogy elmondja a legfrissebb híreket, aztán hát aztán egy csomó minden más program, mint a Rádió Café 98.0-án. Mi eltávozunk, megköszönjük a megtisztelő
már csak annyi maradt,
figyelmet. Igen, majd holnap lesz új Millás reggeli fél héttől, előtte pedig 6-tól ismétlés. És hát azt tudjuk kívánni, hogy legyen szép napotok, és nagyon figyeljetek a forgalomban és a közlekedésre is. Látható, hogy elég csúnya balesetek voltak a mai napon is, úgyhogy vigyázzatok magatokra. Szép napot, sziasztok!
Véget ért a mese mára. Zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági mápetsója.
Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
Millás reggeli, a végtelenbe és tovább.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel.